Kedves testvérek, mondhatni ünnepségsorozatban vagyunk együtt egész fél évben. Arra emlékezünk meg, hogy a gyülekezetünk a 30. évfordulóját ünnepli. És azt a döntést hoztuk, arra vezetett minket Isten lelke, hogy ez ne egyszeri, pontszerű ünneplés legyen, hanem hosszan nézzük meg, hogy mitől is vagyunk mi Isten gazdagréti református népe. És mindez szól hozzánk, akkor is, hogyha régóta a gyülekezet tagjának valljuk magunkat, akkor is, hogyha vendégként vagyunk itt. És azért, mert az ige hirdetésekben Isten igéje körül vagyunk együtt. Tesszük mindezt úgy, hogy van 5 alappillére a gyülekezetünknek, amit annak idején megfogalmaztak a gyülekezet alapítói egy küldetésnyilatkozatban. Az elmúlt hetekben már megnéztük ebből az első alappillért, a tanítványságot. Most pedig a dicsőítés témája van így velünk. Múlt héten is már a dicsőítéssel foglalkoztunk, és ezen a héten most második alkalommal fogunk e körül a téma körül együtt lenni. Szeretnénk azt megnézni Isten igének a fényében, hogy hogyan lehet ez a mi életünknek az alapja, a dicsőítés a mi életünknek az alapja. Ehhez alapigénket olvasom az Efezusbeliekhez írt levél első részéből, az első résznek a 3. a 14. versig terjedő szakaszát. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk bűneink bocsánatára is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Szeretett testvérem, te miért rajongsz? Mi az, amiről esetleg az átlagosnál többet tudsz, amit úgy igazán nagyon szeretsz? Én magamat nem tartom rajongó típusnak, és nem is tartottam rajongó típusnak egészen addig, amíg valaki elkérdezte tőlem egyszer így óvatosan a lakásunkban állva, hogy te ilyen Csillagok háborúja rajongó vagy? Én? Dehogyis, hát én nem vagyok egy rajongó típus, és akkor így körbenéztem a szobámban, egy Csillagok háborúja szereplős kis szobor, néhány kép a falon, a Csillagok háborúja néhány epizódjából, könyvek és képregények, képregény előfizetés kamaszkoromból több évre visszamenőleg, egy egész polc így be van neki rendezve. Hogyha össze kéne vetni, hogy több ige van kirakva a falamra, vagy több Star Wars-os relikvia, akkor azt hiszem, hogy az igék nyernének, de nem sokkal. És akkor ezen a ponton be kellett ismernem, hogy lehetséges, hogy nagyon szeretem a Csillagok háborúját. És talán a ti életetekben nem egy film az, amit úgy nagyon-nagyon szerettek. Lehet, hogy valaki a családjáért rajong, a családját szereti nagyon. Lehet, hogy a színházak, a film, a kultúra ez. Azt hiszem, hogy végső soron, talán, hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, lehet, hogy elsőre nem jut eszünkbe valami, de talán mindannyiunknak van valami olyan az életében, amiről az átlagosnál egy kicsit többet tud, amivel szereti eltölteni az idejét. Amit úgy szeret. Hogyha meg kell mondani, hogy mi a hobbid, akkor talán ezt választod. Hogyan ez a mi igénkhez? Azt hiszem, hogyha Pál apostolt, aki írta az Efezus beliekhez írt levelet, és aki így írta az előbb felolvasott igeszakaszt is, megkérdeznénk, hogy ő miért rajong, akkor ő valószínűleg Isten rajongó lenne. Ez az igeszakasz ékes példája ennek. Mert hogy magával ragadó módon írja le, egyetlen egy mondatban, a görög eredeti szövegben ez egyetlen egy mondat, hogy kicsoda az az Isten, akit ő tisztel. Hogy mit végzett el a fiában, és milyen életet munkál a Szent Lelkével. Szóval, hogy kicsoda a Szent Háromság Isten, akit ő hirdet. Teszi mindezt Pál itt egyedülálló irodalmi formában. Mintha már maga a szerkezet is azt hivatott volna jelképezni és kifejezni, hogy valami rendkívüliről, valami emberfelettiről beszél, valami olyanról, amiről mindenkinek tudnia kell. Pál úgy lelkesedik ezért, ahogyan ember nem lelkesedett még semmilyen földi dologért, mert hogy ez túlmutat a földin. Túlmutat az emberi valóságon, és a világ teremtőjéhez visz közel. Pál tehát Isten rajongó, és ez az ige szakasz van előttünk, amiben ő ezt kifejezi. A kérdés csak az, hogy mit mutat meg nekünk ez az ige szakasz ezen a vasárnapon. A gyülekezet életünknek a második alappillére van velünk, ahogyan már említettem, a dicsőítés. És múlt héten arról beszéltünk a dicsőítés kapcsán, hogy az több, mint zenei stílus, több, mint bármilyen zene, amivel dicsérnénk Istent, bár általában a dicsőítés kifejezést így arra használjuk, hogyha hangszeres zenével dicsérjük Istent, de ez több annál. A Szentírás azt adja elénk, hogy az egész életünkkel dicsőítsünk. Múlt héten láttuk azt, hogy hogyan kapcsol mindez a valósághoz minket. Hogyan kapcsol össze a saját valóságunkkal, és ezzel együtt a korintusbeliekhez írt levél alapján azt is láttuk, hogy mit jelent ebben a keresztény ember szabadsága. Zárójel, hogyha esetleg valaki nem hallotta a múlt heti igehirdetést, akkor az így meghallgatható, és így egészben láthatjuk a nagy képet, amit a dicsőítésről tanítunk ezekben a hetekben. És innen megyünk tovább a mai napon. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mi a mi dicsőítésünknek az alapja, a forrása, és végül pedig, hogy mi ennek a következménye a mi életünkre nézve. Először tehát, mi a dicsőítés alapja? A dicsőítés alapja nem más, mint a teremtettségünk. A negyedik versben így olvastuk, ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Tehát arról beszél az ige, hogy Isten már a világ teremtésekor elrendelte, hogy az ember őt dicsőítse. Mit jelent tehát ebben a formában a dicsőítés? Nem más, mint azt, hogy elismerem az Istent annak, aki ő valójában. Elismerése annak, hogy kicsoda ő. Tehát pusztán azzal, hogy ezen a világon élünk, az életünknek alapvető célja, hogy dicsérjük azt, aki megalkotta ezt a világot. Erre van hivatva az egész teremtett világ, nem csak az emberek, hanem az egész teremtett világ, a fák, a füvek, az állatok, minden, ami ezen a világon van, Istent dicséri a létezésével, és ebbe kapcsolódik bele az ember is, egyszerűen azzal, hogy ember. És ez azért jó hír, mert ez kijelöli az életcélunkat. Jó hír mindazoknak, akik keresnék a helyüket a világban, hogy van célja az életednek, az, hogy Isten dicsőségére élj. Mindenkinek, akinek Isten a mennyei atya, üzeni ez, hogy ennek a világnak van ura, és mi hozzátartozunk. Ennek a világnak van ura, és mi hozzátartozunk. És innentől kezdve ez irányt szab az életünknek. Az életcélunk az, hogy őt dicsőítsük. Minden napon, a percünk legemberibb, leghétköznapi cselekedeteivel is arra hív, hogy dicsérjük Istent. Nem csak zenével, hanem az egész létezésünkkel. És innentől kezdve nagyon egyedi lesz a mi dicséretünk. Nem lehet ráhúzni egy-egy sémát, mert hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen fejezhetjük ki a dicséretünket Isten felé. És talán, ahogy ezt hallgatod, ellenállást támad a szívedben. És itt meg is állnál. Azért, mert hogyha körbenézünk, akkor a hétköznapokban talán nem a dicséret az első, ami eszünkbe jut. Ki kell mondanunk, hogy akkor, amikor megint nem jár a busz, amikor szemetes az utca, amikor elviselhetetlen a szomszéd, akkor nem biztos, hogy az az első gondolatod, hogy dicsőítsük Istent? Vagy akkor, amikor tragédiákról hallasz? Amikor értelmetlen szenvedésben van részed neked, vagy valaki másnak, aki közel van hozzád? Akkor, amikor változásokkal van tele a világ körülötted és a saját életed is, akkor felmerülhet a kérdés, hogy hát mégis hogy lehetne így dicsőíteni? És ez igenis a saját valóságunk is. Nem mehetünk el emellett a kérdés mellett válasz nélkül. Egy írásmagyarázó így adja meg rá a választ, őt idézem, maga az élet sem tények és események elkeserítő halmoza. Nem áttekinthetetlen zűrzavar, nem megoldhatatlan probléma tömeg, buktatókkal tele ismeretlen út, és nem bennünket könyörtelenül eltipró, kíméletlen szörnyetek többé. Hanem Istennel járva, Isten munkái történésének és cselekvésének áldott alkalma. Istenre nézve tehát az élet nem események és tények elkeserítő halmaza, hanem Isten munkájának, cselekvésének áldott alkalma. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Nem átírja azt, ami nehéz. Nem meg nem történté teszi, hanem a hozzáállásban segít. Mert azt a hozzáállást fejezi ki, hogy aki elismeri azt, hogy ennek a világnak van teremtője, és ez a teremtő a mindenható Isten, egyúttal azt is elismeri, hogy minden emberi történés mögött van egy isteni jelenlét. Olyan isteni jelenlét, ami nem hagyta magára az alkotását, ami nem hagyta magára a világot. Olyan isteni jelenlét, aki megközelíthető, aki közel van hozzánk, aki közel van hozzád. Ez tehát a dicsőítésnek az alapja. Az, hogy teremtett emberek vagyunk, és erre vagyunk elhívva, hogy Istennel járjunk, Istennel éljük a mindennapjainkat, és ebben megjelenjen a dicsőítés. Innen tovább lépve nézzük meg most azt, hogy mi a dicsőítésnek a forrása. A forrása nem más, mint Jézus Krisztus szeretete és a megváltásba vetett hitünk. Pál ezt az örökbefogadás képével magyarázza el. Azt írja, hogy ő benne az ő vére által van a mi megváltásunk bűneink bocsánatára. Krisztus vére által. Az ő vére által Isten örökbefogadja a gyermekeit. És az örökbefogadás azt jelenti, hogy valaki, akit örökbefogadnak, a család részévé válik. Olyannyira, hogy az irataiban is mostantól az örökbefogadó család szerepel, egészen a születési anyakönyvétől. Amikor Pál arról ír, hogy Isten örökbefogad, az azt jelenti, hogy kinyilvánítja azt, hogy kell lesz nekem. Kell lesz nekem úgy, ahogy vagy. Kell lesz nekem végérvényesen. Kell lesz nekem, és ezt semmi nem írhatja felül. Kell lesz nekem, mert a fiam érted is adta az életét. Kell lesz nekem, mert szeretlek. Ez a dicsőítés forrása. Az, hogy ez valóságos lehet az életünkben. És erre a szeretetre válaszul, ébreszti bennünk a hitet. Aminélkül nem tudnánk a vele való kapcsolódásról, aminélkül nem tudnánk vele kapcsolatban lenni. És tudjátok, ez ideig mind nagyon szépen hangzik. Azt gondolom, hogy talán úgy megmelengedheti a szívünket az, hogy az Istennek kellünk, hogy szeret minket. De amellett sem mehetünk el, hogy milyen lenne erre magunktól a reakciónk. Magunktól a reakciónk olyan lenne, mint nekem néhány héttel ezelőtt, amikor egy kedves barátom érkezett hozzám látogatóba, vidékről és messziről. És én nagyon vártam őt. És neki van egy nagyon szép autója. Az autókért nem rajongok egyébként, de ez egy olyan autó, amit, ha látnátok, ti is elismernétek, hogy ez, igen, értjük, hogy miért. Ez az autó szép, gyors, mindig tiszta, egyszerűen szinte már-már tökéletes. És nagyon kedves az az ember, aki vezeti egyébként. Szóval lehetséges, hogy mindkettejüket vártam, az autót is és a sofőrjét is. És végre megérkeztek. És hogy így megpillantottam, a sofőr kicsit odébb állt az autótól az út egyik oldalán és a másik oldalán. Hát köszöntöttem, hogy hát szia, hát de szép vagy, de jó, hogy végre megérkeztél, hát hogy vagy? Én így meg is simogattam kedvesen. Csak az autót simogattam meg, és az autónak mondtam mindezt. És hát az autó sofőrjének leplezetlen csalódottság jelent meg az arcán, hogy úgy, hát lehet, hogy örült volna, hogyha így neki is kifejezem, hogy örülök, nem csak az autójának. Próbáltam gyorsan korrigálni, de ott már nem sok menthető dolog volt. Azon túl, hogy megmaradt a szörnyű bűntudat, nagyjából a mai napig. De sokszor bocsánatot kértem, és kifejeztem, hogy tényleg nem csak az autója számít, hanem ő maga is. Hogy miért hozom ezt ide? Azért, mert amilyen megtört világban élünk magunktól, pontosan így lennénk az Istennel is. Hogy nagyon tudunk örülni, amikor ad valamit. Nagyon tudunk örülni az áldásainak. És van, hogy megfelejtkezünk arról, hogy kicsoda ő maga. És éppen ezért lehet felszabadító az a valóság, hogy a dicsőítés forrása Krisztus váltsága, és emellett pedig a mi hitünk. A hitünk, amit nem magunknak ébresztünk, nem magunknak szerelünk meg, nem mérjük el, hanem ajándékba kapjuk. Ez az a hit, amivel tudunk kapcsolódni, nem csak az ajándékhoz, hanem ahhoz, aki adja, sőt, elsősorban ahhoz, aki adja. Az ő kezéből tudunk elvenni mindent, ami történik velünk. És honnan tudhatjuk mindezt, hogy ezt kapjuk, és nem maradunk egyedül azzal, hogy forduljunk bizalommal az Isten felé? A 13. vers így írja. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával. Krisztus azt ígérje a mennybemenetelkor, hogy elküldi a Szent Lelkét, aki velünk lesz, aki a hitet ébreszti, aki a vigasztaló, aki nélkül nem tudunk létezni, de aki nem hagy minket magunkra. Az Isten nem hagy minket magunkra, hogy próbáljatok meg valahogy elérni, hanem megad nekünk minden segítséget ahhoz, hogy közeledhessünk hozzá. És így állhat helyre a kapcsolatunk az Atyával. Így nem tévesztünk többé fókuszt, hanem így tekinthetünk arra, aki mindezeket az áldásokat adja, és aki így a dicsőítés forrása. Hallottunk tehát eddig arról, hogy mi a dicsőítésünk alapja. Nem más, mint az, hogy teremtett emberek vagyunk. A dicsőítésünk forrása Krisztus, és a belévetett hitünk, amit kapunk, amit csak el kell fogadnunk az Úrtól. És az eddig elhangzottak talán olyanok lehetnek, mint amikor kémia órán a tanár így elmondja az elméletet. Ez egy jó elméleti megalapozás volt. És innentől kezdve azt gondolom, hogy kétféle reakciónk lehet erre, ezt vagy hisszük, vagy nem hisszük. A vagy nem hiszünkben ott van az, hogy még gyúrjunk magunkban a témát, bizonyos részét értjük, talán bizonyos részét nem értjük. De eddig ez így elmélet. És akkor a következő kérdés az, hogy ez mit jelent a hétköznapi életünkben, mit jelent a gyakorlatban. Most jön az a rész, amikor a kémia tanár azt mondja, hogy akkor tessék, próbáljátok ki a kísérletet. És akkor így megtapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy mit jelent a dicsőítés. Hiszem azt, hogy az, amiről most beszélünk, már történik sokunk életében. És itt talán nem lesznek ismeretlenek azok a dolgok, amiket most el fogok mondani. Viszont mégis fontos, hogy ezeket tudatosítsuk. Tudatosítsuk talán először vagy újra, hogy mi a dicsőítő életnek a következménye. A dicsőítő élet következménye nem más, mint Isten jelenléte a Szent Lelke által. Aki, hogyha jelen van az életünkben, akkor a következők történhetnek. Először is tükröt kapunk. Tükröt kapunk, ami megmutatja, hogy kik vagyunk. Ahogyan már hallottuk, teremtmények. Olyan teremtmények, akiknek segítségre van szüksége. Akik nem tudják megoldani maguk az életük problémáit, akik rászorulnak a kegyelemre. De tovább is megyünk innen, nem csak tükör, hanem megerősödés is. Megerősödés, mert Isten nem hagyta magára az embert, Isten nem hagy magunkra, hanem megmutatja számodra az értékedet. Azt, hogy mennyire fontos vagy neki. A tükör leleplez, de megmutatja az értékünket is. Ez a kijelölt út számunkra. Tükör tehát és megerősödés, A harmadik pedig az, hogy ennek nyomán változás fakad. A dicsőítő élet átformált élet. És akkor, amikor elhangzik a változás kifejezés, talán sokan hátralépnénk egy lépést, mert a változást nem mindig szeretjük. A változás általában fájdalommal jár. A változás általában energiával jár. Viszont ez egy olyan dinamikus kapcsolatról beszél ez a változás kifejezés, amiben unatkozni biztos, hogy nem fogunk. De az Istennel való kapcsolat dinamikus kapcsolat. Nem megáll egy ponton, hanem Isten újra és újra megmutatja az ő szeretetét, és így valóban átformált élet, a dicsőítő élet. Újra és újra kérdezgetni fog a szituáció ezen az úton, hogy adott helyzetben, a munkánkban, a családunkban vajon Istenre mutatunk-e? Vajon az ő dicsőítése van-e a középpontban? És itt újra meg kell állnunk. Azért, mert ezt hallva talán eszünkbe juthat az, hogy olyanok a körülményeink, hogy nem a válaszunk erre a kérdésre. Nem a válaszunk arra a kérdésre, hogy a munkánkban, a családunkban, a hétköznapjainkban, a magánéletünkben Istenre mutatunk-e. Talán az otthonod vitáktól hangos, és így nem tud a dicsőítés helye lenni. Talán egyedül vagy az otthonodban, és ezért nem tud a dicsőítésé lenni az első szó. Talán a munkád sokkal inkább tűnik most robotolásnak, mint dicsőítésnek, mint dicséretnek. Először is tudnod kell azt, hogy Isten népének a körében ezzel nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül azzal, ami nehéz. Azért vagyunk közösségbe elhívva, hogy olyan hely legyünk, ahol egymásnak társai vagyunk. Ahol egymásnak társai lehetünk abban is, ami nehéz. Tudjátok, az Isten dicsőítő énekek a Bibliában, a zsoltárok, ahogyan kutatták, hogy hogyan keletkeztek, hogyan alakult ki Isten dicséretének a kultusza az ószövetségi népben. Először egyéni énekek voltak. Egyének dicsérték Istent, és ezt lejegyezték. Később viszont, ahogyan Isten elhívta a népét és vezette az útján, hosszú lenne végigmondani a történelmi lépéseket, de megjelennek a közösségi énekek. Amikor egy közösség mondja el, hogy kinek tartja az Istent. És ezt azért hozom ide, mert nem példa nélküli a világtörténelemben sem az, hogy Isten gyermekei egymás mellé állnak. Nem vagy tehát egyedül azzal, ami nehéz. És azért sem vagy egyedül, mert a világ teremtőjének van rád gondja. Ha tehát a változások közepette nem szólal meg a dicsőítés. Tud, hogy ezzel nem vagy egyedül, és tud, hogy van innen tovább. Mégpedig a fellélegzésbe. Láttuk a tükröt, a megerősödést, a változást, az utolsó kifejezésünk pedig, ami következménye a dicsőítő életnek, az a fellélegzés. Mert van helyreállítás, és van kegyelem. Amíg ebben az életben vagyunk, addig mindig töredékes lesz az Istennel való kapcsolatunk, és töredékes lesz a dicséretünk is. Gondoljunk csak bele, ennek a legjobb példája maga Pál apostol. Isten annak az embernek engedi meg, hogy leírja ezeket a szavakat, aki néhány évvel korábban még üldözte az övéit, és gyilkolta a keresztényeket. Aztán Isten elhívja, megtér, és leveleket ír, aminek alapján mi ma magyarázzuk Isten szavát. Istennél így nincsen vesztes ügy. Mi sem vagyunk vesztes ügyek, de újra és újra találkozni fogunk a dicséretünknek a korlátaival, mert egy megtört világban élünk. A fellélegzés viszont az, hogy nem vagyunk ebben egyedül, ahogyan már hallottuk, és Isten újra és újra megmutatja az ő kegyelmét és az ő szeretetét. És a végső fellélegzés pedig az, hogy lesz majd egy nap, amikor Krisztus visszajön uralkodni. És akkor viszont tökéletes lesz a dicsőítés. Mert arról a napról azt írja a Szentírás, hogy akkor nem lesz fájdalom, sem jajkiáltás, hanem Isten mindent újjáteremt. És végső soron ennek a várományosai azok, akik hozzátartoznak. Összefoglalva igényküzenetét, onnan indultunk el, hogy te miért rajongsz. És megnéztük Pált, aki Isten rajongó. Megnéztük az ő életén keresztül, hogy mit jelent a dicsőítő élet. A dicsőítés tehát több, mint énekek sokasága. A dicsőítés több, mint egymás után elmondott pozitív szavak. A dicsőítés az Istennel való kapcsolat maga. Az a kapcsolat, aminek az alapja a teremtettségünk, a forrása, Krisztus szeretete és a hitünk, és ami így jelen lehet az egész életünkben. Dicsőítés az az önmagunkat Istennek ajánljuk hivatásunkban, családi életünkben, pihenésünkben, valamint hogy Istent magasztaljuk énekkel és zenével Isten tiszteleteinken. Ez áll a dicsőítésre a gyülekezetünk küldetés nyilatkozatában. A kérdés csak az, hogy ez most mit jelent a te életedben, mindezek fényében. Erre lesz most lehetőségünk válaszolni az énekes dicsőítésben. Amen.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked az ígédet. Köszönjük neked az ige hirdetést, amelyen keresztül megvizsgálsz minket, amin keresztül bátorítasz és vigasztalsz minket, és reményt adsz. Megvalljuk előtted, hogy nem mindig dicsérünk téged, és nem mindig dicsőítünk téged. Van, amikor egészen pusztán egyszerűen azért, mert elfelejtjük. De van, amikor talán azért, mert úgy zárnak a körülményeink minket a börtönünkbe, hogy nem tudunk másra nézni, csak arra, ami körbevesz. És ismét ott találjuk magunkat, hogy elfelejtjük, ki is vagy valójában. Hogy milyen hatalmas és milyen szép, és hogy milyen jó vagy. És elfelejtjük az ígéreteidet, és elfelejtjük azt a sok csodálatos dolgot, amit az életünkben véghez vittél már. Meg azokat is, amik ránk várnak. Majd oda át, amit szem nem látott, fül nem hallott, s ember szíve meg sem sejtett. Úgyhogy fogad most töredékes, de mégis a tőlünk jövő dicséretet imádság formájában. Köszönjük neked, hogy megalkottál minket. Köszönjük neked, hogy ismersz minket jól. Köszönjük neked, hogy jó indulatodban és örömedben alkottál meg, és hogy kedved telik bennünk. Hálát adunk és dicsérünk téged, amért nem a vétkeinkre tekintesz, nem a mulasztásainkra, nem a bűneinkre, hanem arra az emberre, akit a fiad vérén keresztül megváltottál minket. Köszönjük neked, és dicsérünk téged, és magasztalunk téged azért a mérhetetlen nagy szeretetért, amivel értünk és helyettünk szembenéztél a halállal, és a bűn minden következményével együtt. Magasztalunk téged azért, aki te vagy, hogy egy olyan Isten vagy, aki sorsközösséget válasz velünk minden szenvedésünkben és fájdalmunkban, hogy egy olyan Isten vagy, aki a saját bőrén keresztül tapasztalta meg, hogy mit jelent a betegség, a magány, a kitaszítottság, az egyedüllét és az emberi gonoszság minden formája. És ezért kiálthatunk hozzád. Dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy nem szégyelsz minket a gyermekeidnek nevezni, hogy kiálthatunk hozzád úgy, mint Abbá, édesatyánk. Magasztalunk téged azért, hogy minden nap úgy vársz minket haza, mint egy mennyei szerető édesatya, aki a karjába öleli azokat, még azokat is, akik már rég hátat fordítottak neked, de a lelked által mégis visszatérnek te hozzád. Dicsérünk téged, Urunk, mert nincs nálad szebb név, nincs hozzád fogható. Te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi életünk, te vagy a mi feltámadásunk és a mi reménységünk. Hová mehetnénk, Urunk, ha nem te hozzád? Pecsételj el minket végérvényesen a lelkeddel. Adj nekünk a te kegyelmedből újra meg újra, hogy olyan életet élhessünk, ami kedves előtted, ami dicséretre méltó, És hogyha ez nem is sikerül minden nap, állíts minket helyre, és indíts minket tovább. Imádkozunk azokért a szeretteinkért, embertársainkért, akiknek most nagy szüksége van rád. És szeretnénk felajánlani a lelkünket, a testünket, a gondolatainkat, az érzéseinket, a munkánkat, az időnket, az energiánkat, hogy használd, Urunk, arra, hogy ezen keresztül gyógyítod ezt a sebzett világot, és helyreállítod. Szeretnénk imádkozni, és így könyörögni az országunkért, a nemzetünkért, aminek olyan nagy szüksége van most rád. És ugyanígy könyörgünk most azokért a területekért, népekért, szenvedő családokért, akiket és amiket most járvány pusztít, és háború, és az emberi igazságtalanságnak minden formája. Könyörögve kérünk, hogy rövidítsd meg szenvedéseiknek a napját, és hozd el számukra a békességet. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.